Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, no. Hát sok minden jön.
Hát a forint az meglehetősen érdekes pályákat
gatya.
Ír.
Mondjuk így, hogy gatya.
Le. Hát ehhez képest lesz hazai folyó fizetési mérleg első negyedéves egyenleg. Kíváncsian várjuk, hogy ez mit tartogat, mert talán még a forint árfolyamára is hathat ez, hiszen mindenki tudja, a szerte a világban nincs jó bőrben a magyar költségvetés.
Nincs. Szerencsére a folyófizetési mérleg, vagy így mondom, hogy a külső egyensúly az egy jó, tehát a magyar gazdaságnak a jelenlegi mutatói közül kevés olyan van, ami így megnyugtatóan alakul, és azt gondolom, hogy a külső egyensúlyra mondhatjuk ezt, hogyha így ránézünk, akkor igazából egy egyértelmű javulást látunk. Ugye, ha érdemes felidézni, hogy az energiakrízis az előtte egyensúlyban lévő külső pozíciót azt egy nagyon mély deficitbe nyomta olyanba, ami hát ilyen fenntarthatósági, árfolyamválságos egyéb szörnyű forgatókönyvekkel fenyegetett, ahogy visszaestek a gázárak, majd utána, hogy jött a recesszió, felmentünk lényegében így nulláig, majd enyhe pluszba. És tavaly a végi adatok, amik év elején jöttek, azok ott okoztak egy kis nyugtalanságot, mert volt bennük egy ilyen nehezen megmagyarázható romlás. De igazából a sztori lényeg az, hogy az első negyed évben, és főleg így az utolsó két havi előzetes adat, tehát az a március-április, ezek nagyon erős adatok voltak, tehát igazából azt látjuk, hogy egy érdemi pluszban van a külső egyensúly, tehát a magyar folyófizetési mérleg az a, hát valahol mondjuk így, hogy a GDP 3%-át közelített az első negyed évben, az utóbbi egy-két hónap meg ennél is jobb, és igazából ha az okait nézzük, akkor ugye nem olyan nehéz összerakni, az energiárak nagyon nem mozdultak, hát az export az elég törékeny, és igazából azt mondhatjuk, hogy valószínűleg az áll mögötte, hogy a belső kereslet még nem talált magára, tehát hogy a fogyasztás már, tehát hogy mondjuk azt, hogy a rendelkezés álló információk alapján növögett vagy stagnál, de inkább azt mondhatjuk azért, hogy enyhén nő, a beruházások viszont elég rosszul alakulnak, tehát igazából ez hajtja fölfele a folyófizetési mérleg többletét, és azért érdemes felidézni, hogy ugye amikor a múltkor ilyesmi volt, az már elég régen volt, tehát a 2015-16-os időszakról beszélünk, ugye akkor azért volt egy komoly felértékelődési nyomás is a forinton, amit az MNB próbált akkor kezelni. Ugye most ezt a nagy erősödési nyomást ezt nem látjuk, tehát azt hiszem, hogy szó szerint az hangzott-e, hogy gatya a forint?
Hát igen.
Igen, vannak ilyenek, igen, elnézést a alpári szóhasználatért, de hát ugye a médiában van egy ilyen versengés, hogy ki milyen jelzőt tud a forintra bígyeszteni, szerintem te is találkoztál már vele, hogy...
Ez a szó, ez nekem nagyon kedves, hogy szoktam használni egyébként, de hogy így nem mertem volna én a rádióban bemondani, de valóban, tehát, hogy nem ahogy, hogy most mondjam, tehát ugye a deviza versenynek most nem az éllovasa a forint. És igazából ezt ugye nehéz is összetenni, tehát hogy ugye azt látjuk, hogy azért van egy komoly többlet, amikor az évelején kijöttek a viszonylag rossz évvégi gatyát, nem mondjak, számok, akkor meg is ütötték rá a forintot, tehát érdekes, hogy most ezekre a pozitív hírekre nem reagál. És hát ez a kérdés, hogy ennek mi az oka, mert nyilván tudjuk, hogy az erős dollárt azt nem szereti a forint, hogy van gond a hazai költségvetéssel, ugye kicsit aggódunk mindig, amikor a hitelminősítők döntenek, a növekedés nem akar elindulni, de azért mégis az a helyzet, hogy egy ilyen folyófizetési mérleg többletnek már csak a devizapiac egyensúlyon keresztül is kéne hatni a forintra.
Hát igen, aztán lehet, hogy ilyen szezonális, ugye ez ilyen érdekes, hogyha szerintem össze kéne rakni egy ilyen historikus adatsort, mert ez a nyár elejé sztori, ez mindig így meg. Most az utóbbi években legalábbis emlékeim szerint ilyen, viszont a fogyasztásra visszatérnék egy picit, ugye kijött a Eurostatnak ez a GDP fogyasztási és fogyasztási adatok sora, és hát itt ugye azt lehet látni, hogy gyakorlatilag még Bulgária is megelőzött minket az egyfőre jutó fogyasztási listán.
Hát én igazából tehát annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy azt, ugye, tehát ezek a PPP, tehát az egyik dolog az, hogy a trend egyértelmű, tehát Magyarország a régióban lemaradóban van, a gazdasági fejlettséget tekintve, tehát hogy amikor növünk, akkor nagyjából tartjuk a régióval a lépést, amikor meg baj van, akkor nálunk nagyobb a visszaesés, tehát ez teljesen egyértelmű. Ugye ezen belül azért van egy olyan, hogy nálunk a beruházás vezérelt modellben, tehát nyilván ilyenkor a fogyasztás kevesebbet nő, de hogy meg a PPP-nek azért vannak ilyen összehasonlításbeli problémái, de maradjunk, a trend egyértelmű, tehát azt látjuk, hogy Magyarország lemaradóban van a régiós országokhoz képest, és ugye Bulgáriában viszonylag, tehát hogy ott ez egy mediterrán ország, nem használ gázt, a turizmus az, turisztikai kereslet tök erős, tehát igazából azért, ha ezeket nézzük, akkor az, hogy a gap tavaly szűkült, az nem meglepő, mert ugye ezek az ilyen kelet-közép-európai feldolgozóipar vezérelt országok azok rosszabbul teljesítettek, mint a mediterránok minden szempontból, de hogy nyilván ez kellemetlen azért, tehát hogy ezt így kérdésként fölmerül az emberben, hogy igazából itt ennek a középtávú, tehát a kilátásokat hogyan érinti ez. Azt hiszem, én ennyit tudok ehhez hozzá.
Jó, figyelj, még egy érdekes van itt a felkészítő anyagban, olvasom, hogy továbbra is figyelmet érdemel a tévedések és kihagyások egyenlege.
Igen.
Na ez micsoda? Mert ezzel még nem találkoztam hosszú rögös pályafutásom alatt.
Ugye az ilyen számbirizgálóknak az egyik kedve, tehát aki a folyó mérleggel foglalkozik, az szokta nézni, ez a tévedés, a kihagyások egyenlege, ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy a hazai gazdaságnak a külső egyensúlyát, az két oldalról lehet összerakni, ugye az egyik az, hogy megnézzük, hogy tehát a folyó tételek, export, import, stb. És akkor igazából a kicsit olyan, mintha a legegyszerűbb, hogyha a háztartásnak ugye azt, hogy igazából mi történik, azt két oldalról raknánk össze, hogy a jövedelemfogyasztás, mi az, ami beruházunk, és mi az, ami végül ilyen pénzügyi megtakarításként képződik. Ugye ezt meg lehet arról az oldalról nézni tényleg, hogy akkor a bejövő jövedelmekből kivonjuk a költéseket, és akkor ugye azt gondoljuk, hogy ha 100-ból 80-at nem költöttünk el, akkor 20-hoz bemegy a pénzügyi vagyon, a másiknak ugye egyszerűbb, hogy megnézzük ugye a számla egyenlegeket, abból megnézzük, hogy mi az, ami átértékelődés, tehát mondjuk ha tele voltunk Nvidia-val, és akkor ugye azzal korrigáljuk a pénzügyi vagyon átértékelődésével, meg egy-két trükkel, de az a lényeg, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amivel valóban nőtt a megtakarításunk, és a kettőt összehasonlítjuk, és hogyha ha a kettő között van különbség, mert mondjuk így, tehát hogy akkor az azt jelenti, hogy ott valami nem stimmel, és a folyó mérlekben ez a tévedések és kihagyások egyenlege, ugye ez a alulról és felülről összerakott külső egyensúly, és igazából ha ez eltér, akkor ez jelentheti azt, hogy valami nem stimmel mondjuk a külkereskedelmi mérleg, a tőke mérleg körül, tehát ami mondjuk inkább ilyen folyótételekhez kötődik, vagy valamit nem tudunk jól megszámolni a pénzügyi vagyonoknál. Tehát nyilván az, hogyha az ember azt gondolja, hogy 20-at megtakarított, de valójában a pénzügyi vagyon abban a hónapban 50-nel csökkent, akkor az azt jelenti, hogy valami nem stimmel a kréta körül. És itt igazából erről van szó, tehát a hazai gazdaságban a folyómérleg többlete, illetve a tőkemérleg többlete az nem jól magyarázza azt, hogy a külfölddel szembeni tartozás és követelés állományunk az hogyan mozog. Tehát úgy tűnik, mintha vagy magasabb lenne a folyófizetési mérleg hiányunk, mint ami a statisztikákban szerepel, vagy pedig valamiért a külfölddel szembeni pozíciónkat nem jól számoljuk el, mert vagy kevesebb a képződő adósságunk, vagy több a külfölddel szembeni eszközünk, és ez egy nagyon régi sztori. Régen azt gondoltuk sok, mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy ez főleg esetleg ilyen nem látott import lehet. Most azért erős a gyanú, hogy esetleg ez ilyen radar alatti tőke kiáramlás lehet. Ugye és hogy Hát igazából ez az, ami figyelmet érdemel, mert hogy ugye ennek az egyenlege az erősen negatív, és igazából, ha hozzáadjuk a folyómérlekhez, meg a tőkemérlekhez, akkor azért a többletet azt érdemben csökkenti.
Na már ezt is értjük akkor. És akkor még az Egyesült Államokra,
igen, bár ugye ott már szűkebb az időkeretünk, de van egy pár érdekes adat, ugye fogyasztási kiadások indexe jön ki, ami tényleg fontos az amerikai GDP tekintetében. Talán az, meg hát ugye a háztartásokkal kapcsolatos makroadatok, bevételek és a többi fogyasztás ott is.
Igen, tehát hogy az USA-nál ugye a következőt érdemes figyelni, tavaly tök egyértelmű volt a kép, gyors növekedés, csökkenő, de a vártnál nagyobb inflációs nyomás, ugye ez az, ami körvonalazódott az USA-ra. És a főleg itt az év elején ugye elég kellemetlen hírek jöttek, ugye a rövid bázisú, tehát nem az év per év, hanem ilyen hó per hó, évesített inflációs mutatók elkezdtek nem konvergálni a célhoz, hanem távolodni tőle. Tehát, hogy volt itt az év elején egy elég nagy katyvasz, ugye erre az, amire emlékszünk, hogy ez az, amikor az amerikai 10 éves hozam először tavaly ősszel felment 5-re, aztán lejött 3-9-re, és igen, akkor már, amikor kezdett mindenki megnyugodni, akkor elindultunk fölfele, és ugye a 6-7 kamatvágásból végül is 1-2 maradt beár az a hozamgörbébe, és ez volt az, amikor a Fed ugye úgy elkezdte mondani azt, hogy itt azért probléma van még. És igazából azóta elkezdtek jönni egyrészt a konjunktúrát tekintve vegyes adatok, tehát hogy elég sok olyan adat jött ki, ami arra utal, hogy az amerikai gazdaság hosszú idő után elkezdett érdemben lassulni és hűlni. A másik pedig, hogy az inflációs mutatók rövid bázison megint elkezdtek konvergálni vissza az inflációs célhoz, és igazából ugye a most kijövő, tehát ez az elég kacifántos neve van, ez a lakossági fogyasztási kiadások magárindexe, amit érdemes nézni, ez lényegében a Fed kedvenc inflációs mutatója. Ennek több oka van, egyrészt a gyakrabban újrasúlyozzák, kisebb benne, tehát ugye ez a teljes lakosságot tükrözi, nem csak a városit, és ugye a benne van az, hogy a egyébként ilyen szempontból az ingatlanhoz kapcsolódó költségeknek a súlya az alacsonyabb benne, tehát igazából ezt a mutatót érdemes nézni, és ez ugye, ha teljesül az, hogy a havi mutatója lejön 0-1-re, akkor az azt jelenti, hogy az egy olyan adat, ami konzisztens évesítve a Fednek az inflációs céljával, tehát ez megnyugtathatja a piacot. Egyébként olyan szempontból is fontos az adat, hogyha ránézünk mondjuk a hosszú kötvényhozamokra, akkor megint visszajöttünk erre a 4.25-4.3 közötti szintre, ami tavaly ősszel a kitörés volt, tehát egy lélektani, vagy így mondom, hogy technikai szempontból szerintünk ez egy fontos szint. Tehát igazából, ha itt egy jó adat jön, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy a Fed elkezdheti felkészíteni a piacot arra, hogy itt csökkenthetnek a kamatok. Tehát, hogy igazából amit kell nézni, hogy a kijövő makroadatok, tehát a úgy összességében nem csak a mostani hetiek, azok alátámasztják egy ilyen hűlő gazdaságnak a képét, és ha ehhez is, tehát hogy ilyen célhoz közelítő inflációs értékek jönnek, akkor az azt jelenti igazából, hogy ez a nagy inflációs pánikes csökkenhet, és akkor a érdemben egyensúly feletti rövid kamatok az USA-ban is elkezdhetnek csökkenni. Ugye idénre a piac most megint két csökkentést áraz, és az még, tehát ugye utána, hogy fokozatosan 25 végéig jöhet le a kamatszint, mondjuk 4-4,5%-ig, ugye ez van a piaci árazásban, és hogy hát itt azt gondolom, hogy ez egy kicsi, tehát hogy ez ilyen a kötvénypiacon, ami elég sokat szenvedett mondjuk a 2020 vége óta, ez hozhat egy legalább kisebb mértékű hozamcsökkenést is. Tehát, hogy azt gondolom,
igen,
hogy
érdekes lesz akkor a következő időszaka az Egyesült Államokban, és nyilván még ugye befolyásolja ezt a választásoknak a hajrája, meg a kimenetele, amiről beszélünk, hogy a Fed is egy kicsit máshogy és óvatosabban lépked, de nyilván ez az, ami fő meghatározó rugó, mozgató rugó a cselekedetek mögött. Oké, nagyon szépen köszönjük, Gergő, izgalmas volt, főleg a folyófizetési rész a magyar mutatókkal, meg egy kis prognózissal. Jó munkát nektek, szép napot!
Szép hetet mindenkinek, sziasztok!
Tardos Gergellyel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ vezetője.